A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva a kereszteléshez, készüljünk a 329. énekünkkel. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Most pedig figyeljünk, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztelés az nem más, mint egy szövetségkötés. Ezt így tartjuk számon, és ebben a szövetségkötésben nyilván a szövetségkötők töltik be a legfontosabb szerepet. Az egyik oldalon egy kisgyermek. Igazából nem tudja, hogy mi történik vele, ezt sokszor el szoktuk mondani. Inkább az a család, szülők, keresztszülők, és akik körülveszik, azok hozzák meg egyelőre helyette ezt a döntést, hogy neki ez a szövetség, ez kell. A másik oldalon pedig ott van az örökkévaló Isten. Erről a két félről szeretnék néhány gondolatot elmondani, hiszen ők azok, akik név szerint szerepelnek a keresztségben. Amikor keresztelünk, akkor elhangzik a gyermek neve. Néhány csepp víz a homlokára, a feje tetejére, és közben kimondva a neve. Valami olyasmit takar ez, hogy Isten ismeri őt név szerint, sőt név szerint szólítja meg. Ez nem névadás. Nagyon sokszor és sokáig kevertük mi ezt a két dolgot össze, és most már igazán tisztán kell látni a neveket. Mi adjuk a gyermekeinknek, mi döntünk erről. Isten azonban ezen a néven megszólítja őket, és amikor megszólította, akkor ebben a személyes megszólításban benne van az is, hogy ismeri őket. Hiszen ő alkotta őket, tudja, hogy milyenné formálta, sőt már azt is tudja, hogy mit akar kezdeni velük. Hogy hogyan akarja vezetni az életüket, vagy hova akarja elvezetni őket. Tehát amikor halljátok a nevüket, akkor Isten szól és szólítja meg őket, és mondja azt, hogy ne féljetek, neveden szólítottalak titeket, enyém vagytok. A másik név egy kicsit bonyolultabb, amivel Isten mutatkozik be. Amikor keresztelünk, akkor így keresztelünk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében. Ami azt jelenti, hogy egy titokzatos dologgal állunk szembe, egy titokzatos személlyel. És nem szeretnék most a Szent Háromságról sem hosszabb, sem rövidebb értekezést tartani, hogy mit is értsünk ez alatt, de valahol nagyon jól ott van a szemünk előtt és az értelmünk mellett, mert nem benne, az a gondolat, hogy Isten csodálatosképpen egy, mégis különféle módokon jön közel az életünkhöz, ahogy a gyermekeinkhez is. Mert Isten Atya, ő az, aki teremt és aki gondot visel. Ő az, aki a szülői tisztet noha ránk szabta és nekünk adta, mégis elsősorban gondot visel az övéiről, hiszen ő szülte ezeket a kisgyermekeket, ő alkotta őket. És ő az, aki egész életükben azt az ígéretet szeretné hordozni és teljesíteni, amit mi is megkaptunk egykor, a mi keresztelésünkkor, hogy velünk lesz minden napon az életünk végéig, minden napon a világ végezetéig. De Isten nem csak úgy lép közel hozzájuk, mint Atya, hanem úgy is, mint a Fiú, mint az, aki a megváltást értük is elvégezte. Amikor az úrvacsorára készülünk, és az úrvacsora jegyeinek, jeleinek próbáljuk a magyarázatát adni, ott már elfogadjuk azt, hogy ott a megtört kenyér és a kitöltött bor az Jézusnak a teste és a vére. De a keresztség is ezt szimbolizálja. A keresztségben a víz az nem más, mint Jézusnak a vére. A bűnt eltörlő ereje. Már ekkor a gyermekeink ilyen kicsi korában az Isten elmondja azt is, hogy én leszek az, aki mindig meg tudok neked bocsátani. Akihez visszatérve azt fogod tapasztalni, ahogy a gyermek tapasztalja kezdetben a szülőknél, bármivel hazajöhetek, mert otthon engem szeretnek, otthon engem várnak, otthon nekem megbocsátanak. Csak oda kell állnom eléjük. Isten így is bemutatkozik számukra. Ő lesz az, aki elkészíti nem csak a megbocsátást, hanem ezen keresztül az ő országát is ezeknek a kisgyermekeknek. És végül bemutatkozik úgy, mint Szentlélek Isten. A gyermekeinknek és nekünk is szükségünk van az életünkhöz erőre. Ezt az erőt kezdetben megint csak a szülők adják. Ők adják a biztató szavakat. Ők ülnek le mellénk és segítenek, és tanítanak, és türelemmel viselik a bukdácsolásunkat, és megerősítenek azokban a dolgokban, amelyekben mi bizonytalanná leszünk. De van ennél egy hatalmasabb és egy megerősítőbb erő is, ez pedig az Istennek a Szent Lelke, amely ezekben a kisgyermekekben akar majd munkálkodni. Meg akarja őket erősíteni hitben, az élethez való viszonyukban és dolgaikban, meg akarja őket úgy erősíteni, hogy ezt az életet győzedelmesen tudják megélni. Hogy le tudják győzni ezt a világot, benne mindazt, ami nyomorúság, bűn, baj és gonoszság, és tudják elvenni azt a koronát, amit az Isten azoknak ígér, akik az ő erejével küzdenek az ő országát. Így mutatkozik be Isten most az ő számukra is, és most ők ebből semmit nem értettek. És hogy miért mondtam el mégis? Azért, mert mi értehetjük. Azért, mert mi vagyunk azok, akik a gyermekeinket megszólítjuk az ő nevükön, egyelőre mi hívjuk és szólongatjuk őket, és mi vagyunk azok, akik megismertük azt az Istent, aki így jelentette ki magát, hogy ő a mi atyánk, hogy ő a mi megváltónk, és hogy ő az, aki az ő Szent Lelke által erősít bennünket. Ezt kell nekik is megtanítani, és parancsba adni. Hogy miért szép mégis rendkívüli módon ez a mai nap? Azért, mert a mai nap arra emlékeztet bennünket, hogy ez az ajándék, amit Istentől kaptunk, ez egy kiváltság, hogy szülők lehetünk. Hogy életet adhatunk, olyan életet, amit az Isten tervezett el. És olyanokra emlékezhetünk, akik ezzel az élettel foglalkoztak, gondot viseltek róla. Az édesanyák vasárnapján kereszteljük ezeket a kisgyermekeket, és reméljük, hogy egyszer ők is felfogják ennek a nagyságát és örömét, hogy ők olyanoktól kapták mindazt a szeretetet és gondviselést, amit megkaphattak az életükből, amit Isten készített el számukra, és szülőket, keresztszülőket, családot eszközül használt fel, hogy ez hozzájuk el is érkezhessen. Ezekkel a gondolatokkal kereszteljük meg ezt a két kisfiút, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, jöjjetek fennállva. Erre hangos szóval feleljetek meg nekem. Tehát kérdezem először szülőktől és keresztszülőktől, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Urunk Istenünk, megköszönjük az életnek a csodáját és ajándékát. Köszönjük, hogy Te vagy a mi édesatyánk, aki gondot viselsz a te gyermekeidről, akár felnőttként állnak eléd, akár egész kisgyermekként. Köszönjük, hogy te vagy az is, aki már gyermekkorunktól kezdve úgy munkálod a mi életünket, hogy lehessen az a veled való találkozásnak is lehetősége és alkalma. És köszönjük, hogy a te erőddel indulhatnak el ettől az asztaltól nem csak a kisgyermekek, hanem szülők és keresztszülők és családtagok, akik tőled ezt a nagyon szép hivatást kapták, hogy egy életet vezethetnek. Urunk Istenünk, te áld meg az ígéret és fogadalomtételt, és engedd, hogy engedelmeskedni tudjanak a te parancsodnak. Így kérünk áldást az ő életükre, testi és lelki növekedésükre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Zalán, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Csanán, Attila, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek. Amen. Keresztelés után folytassuk Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárnak az éneklésével. 23. Zsoltárunknak mind a három versét énekeljük. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Isten igényt olvasom a Márk evangéliumának 7. fejezetéből, 5-től 13-ig terjedő versekből. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Megkérdezték tehát Jézustól a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók. Amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halálra bűnhődjék. Ti pedig ezt mondjátok. Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. Így teszitek érvénytelenné az Isten igéjét a ti hagyományaitokkal, amelyeket továbbadtatok. De sok más ehhez hasonlót is tesznek. Kegyelem Istennek, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek most ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük az elkészített alkalmat, amelyre ide hívtál bennünket. Köszönjük az ajándékokat, amelyeket előtted mindig számba lehet venni, és a meghálaadásra indíthatják a mi lelkünket. És köszönjük annak a lehetőségét, hogy a szívünkből kijönthetjük mindazt, ami teher, ami kérés, vagy ami panasz. Köszönjük, hogy hozhattuk az új életeket, azokat, amelyek indulnak ennek a világnak az útján, hogy kérjünk áldást rájuk. És köszönjük, hogy hozhattuk a magunk életét, amely megfáradt már ezen az úton, hogy te megerősítsd, hogy megfrissítsed, hogy újból azt a reménységet visszakapjuk, amellyel tudunk kapaszkodni a te ígéreteidbe. És köszönjük a hálaadásnak a gondolatait is, mai napnak az emlékezéseit, mindazokra, akik fontosak számunkra, akik hordozták az életünket, akiktől sok mindent kaptunk, akik a te atyai szeretetedet közvetítették felénk. Így adunk hálát ezen a mai napon az édesanyákért, és imádságos szívbe foglaljuk az ő életüket, vagy éppen elmúlásukat. Kérünk, hogy a Te igéd vezessen most is bennünket, hadd lássuk azokat a dolgokat tisztán és világosan, amelyeket Te akarsz elmondani nekünk. Engedd, hogy inkább a Te szavadra figyeljünk, mint emberi hagyományokra, vagy törvényekre. Kérünk, hogy légy így közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 162. dicséretünkkel készülünk. 162. énekünknek a 7. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik: prédikáltasd szent igédet. Márk evangéliumának a 7. fejezetéből szeretném újraolvasni a 9. verset. Ezt is mondta nekik: szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Amen. Nyilván szükséges néhány magyarázat gondolatot elmondani ez a felolvasott ige részhez, hogy az ember tisztán és jól értse, és ne értse félre. Valóban onnan szeretnék elindulni, hogy az életünknek mindig vannak iránymutatói. Szükségünk van arra, hogy az életünket valamihez mérjük, hogy valami vezesse. Hogy mik lehetnek ezek, azt az ember talán összegyűjtögeti szépen az élete folyamán, valamennyit örököl is, a szüleitől is átvesz értékeket, nézeteket és gondolatokat, aztán mérlegre teszi a maga életében, hozzáteszi a maga bölcsességét, aztán tanácsolnak nekünk nagyon sokféle dolgot ebből a világból is, és Isten is úgy gondolja, hogy az életünknek szüksége van egy vezetésre. Ezt a vezetést Isten az Ószövetségben a maga törvényében határozta meg. Az én törvényem az, mondja Isten, amire ha figyeltek, akkor az élet útján fogtok járni. Akkor megtaláljátok azokat az életben elrejtett ajándékokat, amelyekre szükségetek van, és amelyek teljesíteszik mindennapi életeteket. Valahogy így adja Isten a maga törvényét, akár mondjuk így most a 10 parancsolatot is, az ő népe számára, és ez az, ami minden időben őket eligazította. A 10 parancsolat mellé azonban mi már oda tesszük az új szövetséget, Jézusnak a tanításait. Jézus néha nagyon határozottan fogalmaz, és szinte parancsolat számba megy az a kérés, vagy útmutatás, amit ő is elmond. Vajon ezek vezetik-e az életünket? Ez a nagy kérdése ennek a felolvasott résznek. Jézushoz érkeznek emberek, tanult emberek, vallásos emberek, és felteszik a nagy kérdést: a te tanítványod miért nem foglalkoznak azokkal a régészti hagyományokkal, amelyek a mi életünket betöltik, kitöltik? És Jézus megadja maga feleletét, csak hogy ezt a feleletet, ma így mondanánk, senki nem tudja zsebre tenni. Mert ebben a feleletben egy leleplezés van. Tényleg az Isten törvénye határozza meg az én életemet? Tényleg azoknak a parancsolatoknak engedek, amelyeket ő ad nekem, vagy pedig igen, igaz az, ami itt is felmerül, kialakultak közben hagyományok, dolgok, amik úgy működnek ebben a földi világban, hogy lassan már elfogadottá lesznek, amelyeket nem az Isten rendelése szerint élünk meg, hanem valahol mi finomítgattuk, mi alakítgattuk ezeket a nézeteket és gondolatokat, mert valahogy így kényelmesebbé lett az életünk velük. Hát valami ilyesmi problémával szembesül Jézus is, amikor a kérdést felteszik neki: hát mi legyen ezekkel a szép hagyományokkal? Tényleg úgy van, hogy az ember olyan dolgokat is lassan elfogadottnak vesz, amelyekkel korábban még ő is küzdött, amit ő se tartott normálisnak, ő se tartott elfogadhatónak, de most már rá legyint az ember, mert egyre többször találkozunk vele, és egyre inkább elfogadottabb lesz ezért. Vannak erre magyarázataink. Megpróbálunk dolgokban kivételeket keresni, hogy egy kicsit kényelmesebben illeszkedjen az életemre az, amit elvárnak tőlem. Megpróbáljuk megérteni a másiknak a magatartását, elfogadni azokat a dolgokat, amelyeket elfogadhatatlannak ítélnek például Isten. A jó emberek jónak látszó cselekedetei azonban Isten előtt nem mindig.
jók. Isten nem mindig jónak ítéli meg azokat. Sok mindennel találkozunk, kiskapukkal, józan mérlegelésekkel, társas kapcsolatokkal, amikre Isten azt mondja, hogy nem ez lenne a formája, vagy olyan kapcsolatokkal, amelyek megszűnnek, és azt mondja, ami Mózesre hivatkozva Jézus is, hogy a ti szívetek keménysége miatt engedte meg a törvényet számotok, hogy megtegyétek. Sok-sok minden, ami nem úgy működik, mint ahogy az Isten parancsolata, a számunkra elénk adja. Jézus egyetlen egy példát hoz, és talán nem véletlen, hogy erre a mai napra ez a példa, ez nagyon is aktuálissá lesz. A példa az ötödik parancsolat, amit előhoz. Mit parancsol Isten az ötödik parancsolatában a tíz parancsolatnak? Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked. Ez a parancsolat. Ezt kellene megtartani, és hosszú ideig élsz azon a földön. Bírni fogod annak a földnek az áldásait. Megtalálod abban a közösségben az otthonodat. Gondoskodni fogsz nem csak a gyermekedről, hanem a szülődről is, a nagyszülődről is, a hozzád tartozókról. Így lesz teljessé az, amit az Isten eltervezett számotokra. Bevezetés, ez az első, a második főtáblán. Minden ezután fog jönni. Hogy hogyan viselkedek az embertársammal, az idegennel, hogy mit teszek vele, vagy mit nem teszek meg vele, mind-mind ebből a kicsiből fog majd kiindulni. És ugyanakkor ez valahogy átköti az első kőtáblát a másodikhoz, ahol az elsőben arról volt szó, hogy Istennel milyen kapcsolatunk kell nekünk lennünk, milyen kapcsolatban kell lennünk vele. Tiszteld atyádat és anyádat. Mert ez a parancsolat, ez nem másról szól, mint Isten tiszteletről. Arról szól, hogy Isten valamivel felruházta azokat az embereket, akitől mi is kaptuk az életünket. Luther Márton nagyon szépen fogalmaz, mikor azt mondja, hogy a tisztességnek és a tekintélynek a palástját adta rá ezekre az emberekre. És nekünk ezt a palástot kell tisztelnünk rajtuk. Mert sokszor az az ember, aki a palást mögött van, nem biztos, hogy olyan tiszteletre méltó. Sokszor okoz gondot ez a parancsolat mindenünk számára. Hogyan lehet olyan embereket tisztelni, akik nem tiszteletre méltóan élnek? De Luther Márton nagyon jól megvilágítja ezzel a képpel, hogy de hát ők nekik azt a hivatásukat kell tisztelni, amit ők is kaptak, és végeztek a maguk jobb vagy kevésbé jobb képességei szerint. Ez a parancsolat, mondja Jézus. És nézzük meg, mit csináltatok vele. Azt mondtátok, hogy egy idő után terhes. Egy idő után foglalkozni egy másik élettel, ami már nem csak ad nekem, hanem lassan visszahoznom kell, visszaadnom dolgokat. Hordoznom a terheit, mert nagyszerű dolog a szüleinkkel felnövekedni, de aztán utána nagyon nehéz gondot viselni róluk. Türelemmel lenni feléjük, megbocsátani nekik, elfogadni azt is, hogy nekik is vannak gyengéik. Elfogadni azokat a helyzeteket, ahol rám raknak olyan terheket, amelyek a saját megterhelt életem mellett nehezen viselhetők. És megvan rá az emberi hagyomány, ami kialakult. A gyermek mindenét Istennek ajándékozza. Korbán. Legyen áldozati ajándék az egész életem. Mindenem az Isteni. Mindenem, ami anyagi, és mindenem, ami én vagyok. Minden gondolatom, és hogyha én Istennek adtam, az már máshogy nem lehet. Én a haszon élvezője vagyok addig, ameddig élek ebben a földi világban, de más nem segíthetek meg vele, mert én ezt már az Istennek adtam. És így, hivatalosan is, vallásosan is, szent és jó gondolatokkal alátámasztva is, megszabadulok a tehertől. Lám, nagy dolgot tettem, áldozatot adtam az Istennek. Ne kérje senki számon azt, hogy én majd rajtuk is tudok akkor segíteni. És már is megvolt a kiskapu. És nagyon sokan értek vele Jézus korában, pedig megdöbbentő ez a dolog. De Jézus hozzáteszi, sok más ehhez hasonlót is tesznek. Ez csak egyetlen egy példa volt, és talán a mai napnak ez egy nagyon szép aktualitása, hogy lehet ezt a napot egy kicsit ilyen képmutatóan is ünnepelni. Hogy egy napra elcserélem azt az egész életet, amit nekem úgy kellene élnem, hogy adok a másiknak. Hogy ma mindenki virágot vesz, ma mindenki emlékezik, ma mindenkinek fontos lesz az, aki hétközben sokszor el van felejtve. Akire rá sem nyitom az ajtót, akinek a terhét nem vállalom föl. Jézus azt kérdezi, hogy na most az Isten parancsolata, vagy az emberek hagyományai. Mert az emberek bölcsek, az emberek ravaszak, az emberek okosak arra nézve, hogy kitalálják, hogy nekik hogy a legkényelmesebb megélni azt, amit Isten ennél sokkal nehezebben tervezett el a mi számunkra. Hogy fogalmaz Jézus? Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát. És ez nagyon kifejező. Mert ki mondaná azt a 10 parancsolatra, hogy ez nem igaz, hogy ez nem jó, hogy nem így kellene élni. Mindenkinek ott van a lelkében, tudjuk nagyon jó, határozottan érzi azt, hogy ez egy működőképes dolog lenne. De szépen félreteszitek, csak úgy csendesen. Nem eldobjátok, nem lázadtok ellene, nem letagadjátok, hogy ez így nem jó. Nem nyíltan kritizáljuk, hanem egyszerűen csak úgy csendesen, egyre kevésbé foglalkozik vele az ember. Hogy miért? Azért, mert más szempontok is bekerülnek az életünkbe. Azért, mert szeretnénk egy kicsit egyszerűbben, egy kicsit kényelmesebben, és egy kicsit talán tetszetősebb módon is megélni azokat a nehéz helyzeteket, amelyekben, ha belebonyolódnánk, akkor sokkal nehezebben jönnénk ki. Ha nekem egy-egy alkalommal végig kellene gondolnom, hogy milyen is az én kapcsolatom a másik emberrel, a szülőmmel talán, vagy a gyermekemmel, vagy a házastársammal, vagy azzal az emberrel, akivel egy padba ülök a templomban. Sokkal bonyolultabb lenne tisztába tenni ezeket a gondolatokat, mint egyszerűen odaállítani egy virágot és azt mondani, hogy Isten éltessen téged. De ezzel nincs semmi sem elrendezve. És ezzel még az az ember sincs kisegítve, aki számított a gyermekére, és számított arra, hogy tőle megkapja azt a segítséget. Szépen félreteszitek. Igen, nagyon csendes módon szoktatjuk le magunkat arról, hogy az Istenen nagyon határozott és kemény szavait igazán jól értsük. Hogy az mellbe vágjon bennünket, hogy az megüsse a fülünket, hogy az zavarba hozzon minket. Helyébe állítva a magatok hagyományait. Ez a magatok hagyományai, ez valahogy úgy alakult ki, és úgy folytatódik a mai napig, hogy magyarázatokat fűzünk ahhoz, amit teszünk. Kimagyarázzuk a magunk igazát. Megindokoljuk dolgokkal azt, hogy mit miért és hogyan teszünk, vagy mit miért nem teszünk meg. És hogyha ezek a magyarázatok tudnak olyan tetszetősek lenni, hogy még egy kicsit Istenre is kenjük az egész dolgot. Úgy, ahogy ezt egykor megtették ott a törvényismerő farizeusok és írástudók, akkor még talán a másik ember is elviszi, hogy én nagyobb és magasztosabb dolgot tettem. De hát az ember becsaphatja Istent. Mert hogy becsapom a másikat, az egy dolog. Hogy elhiszem magamról, hogy amit csinálok, az jó, mert bemagyarázom magamnak. És már egy idő múlva azt is gondolom, hogy jól csinálom. Az egy másik dolog. De vajon Isten kihagyjuk a számításból? Vajon Istennek elég lesz-e az ő kéréseire valamiféle másfajta ajándék vagy megfelelés? Mert az alapkérdés az valahogy így hangzik. Az Isten kér tőlem egy dolgot, akkor én megfelelhetek neki egy más dologgal? Mert ez nem biztos, hogy így van. Ha az Isten azt kéri tőlem, hogy szeressem a másikat, akkor én azt nem tudom kiváltani egy imádságban, még ha az a legszentebb dolog sem. Ha az Isten azt kéri tőlem, hogy bocsássak meg valakinek, akkor azt én nem tudom kiváltani egy adományban. Azt nem lehet. Ha az Isten azt kéri tőlem, hogy lépjek oda a másik életem elé, és vállaljak fel valamit a terhéből, akkor én hiába jövök ide, és mondom azt, hogy én a templom javár ezt vagy azt teszem meg, azzal azt nem fogok kiváltani. Az Isten parancsolata az pont arról szól, hogy azt tegyem meg, amit kér tőle. És ne mással akarjak neki megfelelni. Hiába hozom az áldozati ajándékokat, mondja Jézus. Azzal ez a dolog nincs elrendezve. Hogy kemény ez a tanítása Jézusnak, az bizonyos. Hogy Jézus ezt az ünnepet nem akarta elmondani számunkra, az még inkább nyilvánvaló. inkább azt szeretne volna, amit a próféták mindig is az ő népüknek a javát munkára, felnyitni a szemünket arra, hogy vannak nagyon fontos és nagyon lényeges dolgok, amelyeket kimutató módon felületesen elrendezni nem lehet, nem szabad. Nem azért, mert csak a másiknak okozok kárt benne, hanem azért, mert a saját életemet is egy ilyen felületes életté teszem, amelyben pont azok a mély dolgok fognak hiányozni, amelyeket az Isten szeretne látni az életemben. Adja Isten, hogy ebből a néhány gondolatból le tudjuk szűrni legalább azt a tanulságot, hogy az Isten engedelmességet vár és nem áldozatot. És ha az Istennek tud engedelmeskedni a mi életünk, akkor ott nagy ünnepek születnek. Ott szülő rátalál a gyermekére és gyermek a szülőre. Ott az egyik rátalál a másikra, házastársa házastársa, vagy hívő ember a hívő emberre, Isten kereső az Isten keresőre. Akkor sok minden sokkal tisztább, igazabb, és mélyebb tud lenni az életünkben. Adja Isten, hogy mindezeket a gondolatokat Isten elé őszinte szívvel tudjuk vinni imádságban. Amen. Kérjetek fennállni. Úr Istenünk, köszönjük minden útmutatást, amit adtál nekünk az életünkben, mert oly sokszor tanástalanok és bizonytalanok vagyunk, hogy mit is tegyünk, vagy mi lenne a jó. És amikor adod a te útmutatásaidat, eligazításaidat, akkor pedig oly sokszor ellenkezünk, valahogy nem tetszik, talán túl nehéznek tűnik. És keressük azokat a kivételeket, ahol mindig beletartozik az életünk, és végül is tehetjük azt, amit mi akarunk, vagy ahogy mi gondoljuk. De ez nem a neked való engedelmesség. Utána hiába is érkezünk hozzád, és mondjuk el szép gondolatokkal az imádságainkat, vagy a kéréseinket, vagy tartunk néha sokszor felületes bűnbánatot. Szeretnénk, ha megtanítanál ma bennünket engedelmeskedni. Valahogy úgy, ahogy megtanul a gyermek engedelmeskedni a szülőnek, és rá tudja bízni az életét, hiszen tudja, hogy a javát akarja. Így szeretnénk megtanulni mi is engedelmeskedni a te elvárásaidnak és parancsolataidnak. Még akkor is, hogyha nem mindig látjuk azonnal az értelmét. Köszönjük azokat, akik ezeket közvetítették felénk. Azokat, akik az emberi hagyományaikkal mégiscsak valahol felét tudták vezetni a mi életünket. Hiszen a hagyományokban is nagyon sok szépség van, éppen akkor, amikor nem ellenkezik a te törvényeddel. Így adunk hálát még egyszer ezért a mai napért, a mai ünnepünkért is. És mindazokért, akik emlékeznek, akik szívükben hordozzák azokat, akiknek az ajándékait vehették, és akik talán arra az útra is ráállították a lábukat, lábunkat, amelyen hozzád lehetett eljutni. Köszönjük azokat is, akik úgy emlékezhetnek, hogy fájdalom van a szívükben, mert már nem tudják vinni a maguk ajándékait, hála áldozatait. De megköszönjük az ő emléküket is. És imádkozunk azokért is, akik most szomorkodnak, akik gyászolnak, és akik talán éppen édesanyára emlékeznek. Kérünk, hogy te őrizd meg bennünket, te légy az, aki a te áldásodat folyamatosan továbbra is adod mi nekünk. A mi Úrunk Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.